11. fejezet. A lelkesedés elmúlt. A sikertelenség, mint a másnaposság, depressziót és csalódottságot szült, amint Casatehádától nyugat felé meneteltek, a két folyó felé, amely elválasztotta a könnyű gyalogos századot a vereségre ítélt brit hadseregtől. Sharp mély keserűséget és csalódottságot érzett. A búcsúk sem sikerültek túl szívélyesre, bár Ramon spanyol szokás szerint magához ölelte és megcsókolta mindkét orcáját. A fiatalember őszintén szomorkodni látszott, amiért el kell válnia a britektől. Ne felejtse, mit ígért kapitány. Egy puskát. Sharp csak ugyan ígéretet tett, de nem tudta, hogyan tarthatná be. Almeidát hamarosan ostrom alá veszik, a franciák uralják a folyók közötti területet, és a britek egyre nyugatabbra kényszerülnek. A túlélés és a keserű, néma beletörődés között nem állt más, csak a gyanú, hogy az arany mégsem hagyta el Casatehádát, hogy a partizánok épp oly körmön fonttal rejtették el kincsüket, ahogyan az élelmet és a fegyvereket szokták. Nem felejtette el Wellington szavait. El kell hoznia, remélem érti, muszáj! Pedig az arany, gondolta Sharp, alig ha fogyott még ki London pincéiből, a kalmárok bankjaiból, vagy a kereskedőhajók gyomrából. Miért kell épp ez az arany? A kérdésre nem kaphatott választ, és a kudarc fenyegetése, akár az északon gomolygó vihar felől, elkísérte az Ágeda folyó felé menetelő könnyű gyalogosokat. A partizánok szintén nyugat felé indultak, és menetelésük első órájában Sharp figyelte, amint a spanyolok végig lovagolnak a déli hegylánc gerincén. El Catolico korábban arról beszélt, hogy csapdába akarnak csalni egy francia konvojt, amely hadianyagot szállít Almeida felé. Sharp látta is Körszi kék kabátját a lovasok között, El Catolico szürke köpenye azonban egyszer sem tűnt a szemébe. Meg is kérdezte Hozét, El Catolico egyik hadnagyát és a század kíséretének vezetőjét, hogy merre jár a gerilla vezér, de Hozé csak a vállát vonogatta. De előre ment. A spanyol arrébb ugratott lovával. Patrick Harper zárkozott fel Sharp mellé, hogy kapitány a szeme közé nézzen.
Szólhatok, uram.
Sharp fanyar pillantást vetett rá. Soha nem szokta megkérdezni. Mi az? Harper a lovas kíséret felé intett.
De mire emlékeztetik ezek, uram?
Sharp végigmérte a hosszú, fekete köpenyeket, a széles kalapokat és a hosszúra engedett kengyelszíjakat. A vállat vont. Mondja meg maga. Harper fölnézett az északi jégboltra, a súlyos fellegekre.
Emlékszem rá, uram, mikor besoroztak. Az volt ilyen bizony, uram. Mikor útnak indultunk Derryből.
Sharp hozzászokott már az őrmester cikornyás stílusához. Az ír minden alkalmat megragadott, hogy kiélje mesélő kedvét, és Sharp, aki rég megtanulta már, hogy érdemes odafigyelni a Harperre, ezúttal sem szakította félbe.
Ott adtak nekünk kíséretet, uram, éppen így. Lovasok előttünk, mellettünk, mögöttünk és körülöttünk mindenfelé, nehogy egyetlen anya szomorító is le találjon tévedni az útról. Olyan volt, mintha foglyok lettünk volna, uram, úgy bizony, és ez egész úton így ment. Éjszakára még be is zártak bennünket egy csűrbe, Magera közelében, pedig az ő oldalukon álltunk. Nem igaz?
Az őrmester arcán átsúgant a szomorúság, amint régi otthonáról, szeretett Ulsteréről mesélt, amely olyan szegény hely, hogy ellenségének hadseregébe kergette Harpert. Aztán a komorság elmúlt, és az őrmester újra elvigyorodott.
Érti már, mit akarok mondani, uram? Ezek foglyokat kísérnek. Kikísérnek bennünket a földjükről, pontosan ezt teszik.
És ha így van, a két férfi megszaporázta lépteit, hogy kikerüljön a század halló távolságából.
Úgy hazudnak a nyavajások, mintha könyvből olvasnák.
Szűrte le a lényeget Harper magabiztosan, mintha bármin is változtathatna azzal, hogy keresztül lát a spanyolokon. Hozé megtorpant a szemközti gerincen, és végig kémlelt a vidéken, mielőtt tovább ösztökélte volna lovát. A csapat magára maradt a szikkadt fű, a sziklák és a kiszáradt folyómedrek rengetegében. A nap felperzselte a világot, a levegő reszketett a hőségtől, a talajban miniatűr szurdokok és hasadékok nyíltak. Sharp tudta, hogy hamarosan meg kell állniuk pihenni, de emberei nem zsörtölöttek, még a sebesültek sem, és a század tovább tört előre a hőségben és porban, a távolban kéklő vonal az Almeida körüli hegyek felé. Eddig rendben, de miért hazudnak?
Mit is mondott tegnap az emberünk?
Harper El Catolicot értette, és nem várt választ a kérdésre. Lelkesen folytatta az okfejtést.
A sír mellett álltunk, emlékszem, És ő azt mondta, hogy 6 nappal korábban temette el a szolgáját. Emlékszik rá?
Sharp bólintott. Maga is sokat gondolkodott arról a sírról, de az őrmester szavai nyomán új távlat nyílt meg előtte. Folytassa.
Tegnap szombat volt. Megkérdeztem a hadnagyot, ő mindig pontosan tudja a napot és a dátumot. Ez azt jelenti, hogy azt a szolgát múlt vasárnap temették el.
Sharp Harperhez fordult, de a szavak jelentősége még most sem tudatosult benne.
És? Azt az embert vasárnap temették el.
Mi rossz van ebben?
Isten óvja Írországot, uram! Ők sose tennének ilyet. Se vasárnap, se bármely szent napon. Katolikusok, uram, nem holmi eretnek protestánsok. He, vasárnap, soha!
Sharp elvigyorodott. Biztos benne?
Hogy biztos-e? Ne legyen a nevem Patrick Augustin Harper, és valamennyien legyünk jó katolikusok Tangavenban, ne pedig nyavajás britek. Látja, amit én látok, uram?
Mit? Kérdezte Sharp ijetten, amint az őrmester hirtelen északnak mutatott, mintha francia őrjáratot látna.
Egy vörös kánya, uram. Ritka madár errefelé.
Sharp meglátta a madarat, amely sólyomra emlékeztette, de hát őt a kakuktól a sasig minden madár a sólyomra emlékeztette. Tovább meneteltek. Harper csak megerősítette gyanújában Sharpot, aki magában újra felsorolta a nyugtalanító tényeket. Itt van a családi sírbolt fedőkövének érintetlensége, ami a legkisebb mértékben sem aggasztotta Körszit. A sietség és a merőben szokatlan könyörületesség, amellyel El Catolico végzett a lengyel fogójal, bizonyára azért, érvelt Sharp, hogy a haldoklónak ne legyen ideje kikotyogni a tényt, miszerint a franciák nem is hallottak az aranyról. Pedig a spanyolnak nem volt oka aggódni. A rövid idő alatt, amíg a lándzsása fogja volt, Sharp még csak közös nyelvet sem talált vele, ám ezt El Catolico nem tudhatta. A fedőkő és az ulánus hirtelen halála Sharp kezdeti gyanúját erősítette, miszerint a franciák, ha csak ugyan megtalálták volna a kincset, aligha ólálkodnak a völgyben, inkább szélsebesen Ciudad Rodrigo-ba szállítják a zsákmányukat. És most itt van Harper felvetése. Ha El Catolico igazat mondott, akkor a sírgödröt 6 nappal ezelőtt vasárnap ásták ki, ami önmagában okot szolgáltat a gyanakvásra. Miközben Sharp tovább haladt, érezte, hogy a veríték végigcsorog a hátán, és próbált visszaemlékezni El Catolico szavaira. Nem valami olyasmit mondott, hogy kevesebb, mint 1 hete temettem el? És ha Harpernek van igaza, és pontosan 6 napot említett, a gyanakváson kívül nem volt semmije, és ezzel alig ha indokolhatta a tervet, amely kezdett alakot ölteni a fejében. Mégis, El Catolico hazudott nekik, még ha erre nem is volt más bizonyíték, csak a bizonyosságuk. Visszafordult Harperhöz. Azt hiszi, hogy az aranya sírban van?
Valami van ott, uram, és olyan biztos, akár az örök kárhozat, hogy nem egy szolga holtteste.
Akkor sem, ha szombaton temették el?
Azt megtehették, uram, de a lényeg nem ez, hanem hogy a sírt nem bolygatták meg. Ez a különös.
Sharp megint csak nem tudta követni az őrmester érvelését. Harper elvigyorodott.
Mondjuk, hogy el akar rabolni néhány ezer aranypénzt, uram, és azokat egy sírboltban rejtegetik. De már most megosztaná mindenkivel az újságot, hogy elviszi az aranyat. Ha csak egy kis sütnivalója van, uram, akkor nem, és ezért nem is vinné messzire a kincset, csak mondjuk egy fallal körülvett temetőig, ahol újra elrejthetné. Egy szép, frissen megásott sírba.
Ha viszont francia tiszt lennék, gondolkodott hangosan Sharp, minden elrejtett holmit, legyen az fegyver, élelem vagy akármi, először is egy szép, frissen megásott sírban keresnék. Harper bólintott, már nem mosolygott.
És ha egy brit katonatiszt hulláját találná ott, uram, mit tenne akkor?
Az őrmester messze Sharp előtt járt, és ő hagyta, hogy az elképzelés egybefonódjék a saját gyanújával. Hol a pokolban lehet Hardy? Ha a franciák egy brit katonatisztet találnak a sírban, bizonyosan nem zaklatják, újra betakarják földdel, talán még egy imát is elmondanak felette. Füttyentett egyet.
Csak hogy... Tudom, uram!
Szakította félbe Harper. Az őrmester alaposan átgondolta az elméletet, és most tovább fejtegette.
Azért mókás ez a dolog. Minket, pogány angolokat, nem temetnek ebbe a szent földbe, nehogy megrontsuk a jó katolikusokat. De vajon 16 000 aranypénz segítene felül emelkedni az örök kárhozattól való félelmen, uram? Én komoly kísértést éreznék rá. A holtesteket később is át lehet költöztetni az aranyjal együtt, és két üdvözlégy mindig feloldoz a bűnök alól.
Harper elégedetten bólintott.
De beszélt a lány apjával, uram?
Igen, de ő nem tud semmit. Ami persze nem teljesen igaz, gondolta hozzá Sharp. Beszélt Cesar Morinoval, a nagyház kiégett udvarán, és az öreg lehajtotta a fejét, amikor Sharp megkérdezte, mi történt Hardy kapitánnyal.
Nem tudom,
nézett rá Moreno, szinte esengve, hogy Sharp ne folytassa a kérdezősködést. És az aranyjal, uram? Terezo apja görcsösen összerezzent.
Az arany? Mindig csak az arany. Én azt akartam, hogy kerüljön Lisszabonba. El Catolico országúton akarta odavinni. A franciák elrabolták. Ha a maguk lovassága nem ügyetlenkedi el, kapitány, az arany már rég úton lehetne Cadiz felé. De már nincs többé.
Az öreg hangja kétségbeesésről árulkodott, ami arra indította Sharpot, hogy tovább firtassa a kérdést, ám ekkor El Catolico tűnt fel a kapuban, Tereza társaságában, és ez az esély oda is lett. Harper most egészen más megvilágításba helyezte a dolgokat, és olyan gondolatot vetett fel, amely eddig nem jutott Sharp eszébe. A frissen ásott sír, akárcsak az angol vidék ősi titokzatos sír buckái, talán nem csak egy halottat, de páratlan kincseket is rejt. Az ilyen buckákhoz egy másik babona is tartozott, amelyre Sharp jól emlékezett, mindegyik alatt egy sárkány szunnyad, amely a sírrablók első kapa vágására felébred álmából. Aki a sírt háborgatja, a sárkány haragját kockáztatja. Sharp hagyta, hogy az ötlet kibontakozzon, és az eshetőségek törékeny láncolatává álljon össze, amelyen a győzelem reménye függött. Az arany csak ugyan Casa Tejadában maradt? Ilyen egyszerű lenne? Ott pihen a temetőben, míg a seregek elvonulnak, és El Catolico később kiáshatja anélkül, hogy tartania kellene a francia őrjáratoktól, vagy túlbuzgó felderítő tisztjeiktől? Ezért biztatta El Catolico Körszit, hogy csak maradjon a partizánokkal? Vagy, emlékezett vissza, bíztatta őt magát is. Ha Harpernek igaza van, és saját babonái is beigazolódnak, akkor azt a sírt az egyház törvényeivel ellenkezve csak ugyan vasárnap ásták meg, és a mélyére nem csak az aranyat, de Josephine-a kedvesének hulláját is eltemették. El Catolico talán azért is hívta őket a partizánok soraiba, hogy eloszlassa a gyanakvásukat, s mert semmi oka sincs a sietségre, hiszen bármikor előáshatja az aranyat. Mindez túlságosan is fantasztikusnak tűnt, feltevésekből szött, lehelletvékony hálónak, de Sharp azt is tudta, hogy ha most nem jut döntésre, minden visszavonhatatlanul elveszett. Hangosan felnevetett a helyzet képtelenségén, és hogy megint mekkora bajba keveri magát, mintha ez bármit is számított volna a nyári hadjárat sikertelensége esetén. José meghallotta a hirtelen feltörő kacajt, és hátrafordult.
Kapitány, pihennünk kell, 10 percet!
Az emberek hálásan telepedtek le, megszabadultak a málháiktól, és teljes hosszukban elterültek a földön. Sharp végig sétált a sorok előtt, hogy beszéljen a sebesültekkel, akiket bajtársaik támogattak. Meghallotta Batten zsörtölődését, és megtorpant.
Ne aggódjon, Batten, nincs már messze.
A gyanakvó tekintet Sharp felé fordult.
Iszonyú meleg van, uram!
Ha hűvösebb lenne, akkor azért panaszkodna. A közelben fekvő katonák elvigyorodtak.
Akárhogy is, holnapra Álmeidában lesz, egy napra rá pedig újra a zászlóalj kötelékében.
Angosan beszélt, hogy a kísérők is jól hallhassák, és beszélt közben már tudta, hogy meghozta a döntést. Holnapra vagy azutánra nem lesznek Almeidában, hanem visszatérnek Casa Tejadába, ahol ki kell hantolniuk egy frissen ásott sírt. Csak így oszlathatja el a gyanúját, még ha ezzel olyan ellenségeket szerez is, akik sokkal veszélyesebbek a franciáknál. Ha az arany ott lesz, és egy pillanatra félre söpörte agyában a rettenetes kilátást, hogy nincs ott, akkor a századnak 30 kilométeren kell majd magával cipelnie az ellenséges vidéken, elkerülve a franciákat, és ami még rosszabb, a partizánokat, akik jól ismerik a terepet, és nagyon tudnak harcolni. Addig is nem kell mást tennie, mint meggyőzni Hozét, hogy minden vágya visszatérni a hadsereghez. Sharp emberei legnagyobb elképedésére vidáman fecserészni kezdett.
Holnap estére főtt marhahús lesz, fiúk. Nincs több zöldség. Rum, asszonyok, kiképző örmesterek, csupa olyasmi, amit annyira hiányolnak. Hát gondolják csak el!
Valamennyien elvigyorodtak és örültek, hogy boldognak látják. Minket, nőtlen katonákat, Portugália legszebb asszonyai várnak. A katonák újongásban törtek ki, míg a partizánok rosszallóan csóválták a fejüket.
E maguk az asszonyokért harcolnak, kapitány?
Sharp vidáman bólogatott.
Meg az italért.
És napi egy shillingért, levonások előtt. Knowles lépett előre, kezében zsebórájával.
Letelt a 10 perc, uram.
Talpra, csapta össze a tenyerét Sharp.
Indulás, fiúk! Hazamegyünk, díszszemlék, fejadagok, és Mrs. Roach most majd mindenkire.
A katonák jókedvűen pattantak fel, felvették málhájukat, és vállukra vetették fegyverüket, miközben Sharp elkapta Hozé lekicsinylő tekintetét. Azt a benyomást keltette, hogy a könnyű gyalogos századot csak az ital és az asszonyok érdeklik, és az efféle szövetségesek nem voltak Hozé ínyére. Sharp azt akarta, hogy megvessék és alábecsüljék őket, és a spanyolok azzal térnek vissza Casa Tejadába, hogy a South Essex tohonya és faragatlan katonákból áll, akik alig várják már, hogy élvezhessék Lisszabon kényelmét, akkor csak jó szolgálatot tesznek Sharpnak. Patrick Harper, miután a vállára vetette a 7 csövő puskát, újra felzárkózott Sharp mellé.
Akkor hát visszamegyünk?
Sharp bólintott. Másnak nem kell tudnia. Miből találta ki? Harper felnevetett. Éles pillantást vetett Sharpra, mint aki alaposan megrágja a választ, azután úgy döntött, hogy előhozakodik vele.
Látom, mennyire fáj a foga arra a lányra.
Sharp elmosődött. És az aranyra, Patrick. Ne felejts el az aranyat. Szürkületre érték el az Agadát, és a szúnyogok hatalmas felhőkben gyülekeztek a folyó lassú, északi szakaszánál. Sharp kísértést érzett, hogy ideiglenes tábort verjen a keleti parton, de tudta, ezzel csak fel kell tenni a partizánok gyanúját, ezért a könnyű gyalogság átgázolt a vízfolyáson, és jó fél kilométerre behatolt a nyugati partot szegélyező erdősávba. A kíséret nem távolodott el, a túlsó partról figyelte őket, és Sharpban felötlött, a spanyolok talán gyanakodnak rá, hogy a brit katonák az éjszaka leple alatt megpróbálnak visszatérni Casa Tejadába. Odafordult a reszkető Knowles hadnagyhoz.
Gyújtsunk tüzet!
Tüzet? Ütközött meg Knowles.
De hát a franciák, tudom.
Azért csak gyújtsunk tüzet. Jó nagyot! Az emberek lelkesen láttak munkához. Akik fűrész élő szuronyt hordoztak, azonnal nekiestek a paratölgyek ágainak, mások lehullott gajakat gyűjtöttek, és perceken belül kékes füst emelkedett fel az esti égboltra. Patrick Harper egy szál inkben szárítkozott, a lángok fölé tartotta átázott nadrágját, és eközben kérdő pillantásokat vetett kapitányára, mintha a tűzgyújtás veszélyeire figyelmeztetné. Sharp szándékosan tette ki őket a rajtaütésnek, hogy ezzel is a brit gyalogság hozzá nem értését bizonyítsa a partizánok előtt. Aki képes tüzet gyújtani egy olyan vidéken, ahol az ellenség őrjáratozik, az nem számíthat hosszú életre. Akár a tűz látványára, akár a késői óra miatt, de Hozé úgy döntött, ideje indulniuk, és Sharp a fák árnyékából figyelte, hogy a spanyolok megfordítják lovaikat, és elvágtáznak kelet felé. A század magára maradt.
Hadnagy!
Knowles ellépett a tűztől.
Uram!
Visszamegyünk, ma éjjel! Figyelte Knowles reakcióját, de hadnagy csak bólintott, mint akit nem ért váratlanul a hír. Sharp furcsa mód csalódottságot érzett.
A sebesültek nem jönnek. Reed őrmester majd elviszi őket Almeidába. Adjon neki 3 embert, és hagyja meg, hogy keressen egy konvojt a Koa felé. Megértette?
Igen, uram.
Ma éjjelre szétválunk. Én előre megyek a lövészekkel, maga követ bennünket. A Casa Tejadai temetőben találkozunk.
Knowles megvakarta a fejét.
Úgy véli, uram, hogy ott lesz az arany?
Sharp bólintott.
Talán.
Akárhogy is, utána akarok járni. Elvigyorodott, és sikerült a másikra is átragasztani a lelkesedését.
Intézkedjen Robert, és szóljon, ha bármi gondja akad.
Az éjszaka gyorsan beállt, és Sharp szemében úgy tűnt, mintha a sötétség 2-szer olyan sűrű lenne. A hold elrejtőzött a felhők mögé, amelyek lassan, végtelenül lassan kioltották a csillagokat is, és az északról érkező hűvös fuvallat arra emlékeztette Sharpot, hogy az időjárás nem sokára a visszájára fordul. Csak ne ma éjjel, gondolta. Az eső lelassítaná a haladásukat, és még kockázatosabbá tenné az utat, márpedig neki még sötétben kell visszatérnie Casa Tejadába. Legnagyobb meglepetésére és elégedettségére a hír, hogy nem mennek Almeidába, mintha felajzotta volna az embereket. A katonák vigyorogva fordultak felé, és maguk között ravasz gazembernek nevezték, bár Azért láthatóan nyugtalankodtak, s alig várták, hogy végére járjanak a dolognak. Knowles tért vissza, sötét ányként az éjszakában. Valami gond van?
Csak Reeddel, uram. Papírt akar.
Charles felnevetett. Reed őrmester soha nem szűnt megaggódni, és most kétség kívül úgy gondolta, kis csapatának inkább kell tartania a saját bajtársaitól, mint a franciáktól. Ha a tábori csendőrök rátalálnak a zászlóajtól elkoborolt csoportra, talán szökevényeknek nézik őket, és valamennyiükre kiosztják a kötelet. Sharp ceruzájával lekörmölt egy passzust Knowles jegyzetfüzetének egy lapjára, bár a sötétben azt sem láthatta, hogy el lehet-e olvasni a szavait.
Adja oda ezt neki.
Knowles nem mozdult, és Sharp felfigyelt nyugtalanságára.
Mi az?
A hadnagy halk aggodalmas hangon szólalt meg.
Ebb biztos benne, hogy ott találjuk az aranyat, uram?
Tudja, hogy nem lehetek biztos benne. Szünet állt be, Knowles idegesen toporgott.
Ez kockázatos, uram.
És miért? Sharp tudta, hogy a hadnagyból nem a gyávaság beszél.
Úgy értem, Körszi őrnagy visszarendelt minket a zászlóajhoz, uram. Ha visszatér és bennünket ott talál Kaszatehádában, alig ha fog örülni. És El Katolíko se üdvözöl tárt karokkal, és a hadnagy hangja elhalt.
És mi?
Nos, uram!
Knowles lekuporodott, hogy közelebb kerüljön Sharphoz, és még jobban lehalkította a hangját.
Mindenki tudja, hogy bajba került a tábornoknál, miután összetűzött azokkal a csendőrökkel, uram. Ha Körszi is bepanaszolja önt, uram, akkor
Knowles megint csak kifogyott a szavakból.
Még nagyobb bajba kerülök?
Igen, uram, és nem csak ez.
A szavak hirtelen buktak ki belőle, mintha napok, sőt hetek óta készült volna erre a beszédre.
Mindannyian tudjuk, hogy a kinevezését még nem erősítették meg, uram, és ez igazságtalanság. Csak mert valamikor közlegény volt, a kisújukat sem mozdítják az ügyében, még a császári sast sem veszik figyelembe.
Nem, vágta el Sharp az áradatot.
A szónoklat zavarba hozta, meghatotta és megdöbbentette.
A hadsereg nem igazságtalan, csak nehézkes.
Ő maga sem hitt ebben, de ha őszintén válaszol, elárulta volna keserűségét is. Emlékezett a diadalmámorra, amikor egy évvel korábban a tábornok kapitányá léptette elő, ám a főparancsnokság azóta sem erősítette meg a kinevezést. Eltűnődött rajta, hogy talán már is elutasították, csak eddig senki sem merte közölni vele a hírt. Korábban is előfordult már ilyen, és akkor a zászlóaj parancsnokok adták össze az illető pénzét. Franc essen a seregbe. Franc az előléptetés rendszerébe.
Knowleshoz fordult.
Mióta is szolgál hadnagyként?
2 éve és 9 hónapja, uram.
Sharpot nem lepte meg, hogy ilyen gyorsan, ilyen teljes választ kapott.
A legtöbb hadnagy napra pontosan tudta, mennyi ideje van még a 3 évből, míg eléri a rangidősséget.
Akkor karácsonyra már kapitány lesz.
Knowles zavartnak tűnt.
Apám megfizeti az árát, uram. Talavera után ígérte be a pénzt.
Meg is érdemli.
Sharpba belenyílalt a féltékenység. Ő maga sosem tudott volna kifizetni 1500 fontot a kapitányságért, és Knowles szerencsésnek valhatta magát az apja miatt. Sharp felnevetett és igyekezett leplezni komor kedélyét.
Ha nem erősítik meg a kinevezésemet, Robert, akkor karácsonyra helyet cserélünk.
Felállt és végignézett a sötét völgyön.
Ideje indulni. Isten tudja csak, hogy találunk oda.
Akárhogy legyen is, sok szerencsét. 2 kilométerre, észak-keletre, egy kis termetű ember kócos hajjal és kielégíthetetlen munkavágyjal a nagyhalom papírosra merett, és helyeslően mordult fel, amint újra meg újra elolvasta André Masséna marsal legutóbbi sürgőnyének utolsó bekezdését. Sokszor eltűnődött azon, hogy a marsal, akit mellesleg ő maga tett Essling hercegévé, hagyja kicsúszni kezéből a kezdeményezést. A brit hadsereg oly jelentéktelen, a londoni lapok alig 23 ezer brit katonáról és 22 ezer portugál szövetségesről beszélnek, míg a francia sereg hatalmas. Masséna mégis rengeteg időt elvesztegetett. A sürgöny szerint azonban újra neki lendült és betört Portugáliába, hamarosan a tengerig kergeti a briteket, és nem hagy számukra mást, csak rettegést, szégyent és vereséget. A kisember ásított. Tudott mindenről, ami csak kiterjedt birodalmában történt. Tudott arról is, hogy Essling hercege a háborúba is magával vitt egy fiatal lányt, aki melegen tartja az ágyát, de ő hajlandó volt megbocsátani ezért. Egy férfinak szüksége van erre, különösen, ahogy múlnak felette az évek, és a győzelem jóvá tesz minden vétket. Hangosan felnevetett, Felriasztva az álmos szolgákat és megrebbentve a gyertyák lángját, amint eszébe jutott az ügynöki jelentés, amely szerint Masséna ágyasa huszár uniformisban rejtőzködik. Ha, de hát mit számít mindez? A kisember biztonságban tudhatta birodalmát, és nyugodtan feküdt le ágyába, a császárlány mellé, mit sem tudva a brit századról, amely abban a reményben masírozott keresztül a földjén, hogy az elkövetkező hónapokban sok álmatlan éjszakát okoz majd neki.